Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Jól értem, hogy a polgári Magyarország miben létéről óhajt nyitni egy vitát?
Abban nyílt ki egy vita, úgy látom, de helyén valóan most már régóta. A mi oldalunk nagyon sokáig nézte tétlenül, hogy lassan veszik el a nyelvét, nagyon intenzíve, a nemzeti szót és a polgári szót. És azt gondolom, különösen azt követően, hogy a polgári Magyarország egyébként helyes eszményét, amely a Fidesz 98-as választási programjának a része volt, szerintem elárult és cserben hagyta, ideje megpróbálni elmondani a magyar választóknak, hogy miben is látjuk egyébként ennek a történelmek nagyon helyes eszménynek a miben létét és tartalmát.
De ez nagyon más lesz ahhoz képest, mint amit korábban gondoltak a polgári Magyarországról?
Nem, csak talán buta, vagy önfélő módon kerültük a fogalom használatát, mert ez a Fideszé. Én meg azt gondolom, hogy nem lehet két szótára egy országnak, és ne féljünk attól különösen, hogyha ezt a, még egyszer mondom, egyébként szerintem helyes történelmi eszményt elárulja, eredeti használója, ami akkor végtelenül helyes törekvés volt, akkor vegye fel a politikai szótárába az innenső oldal, és töltse meg most már tisztességes, hogy teszik európai magyar tartalomban.
De az milyen az az európai magyar tartalom? Meg tudja ezt fogalmazni olyan tömören, mint amilyen tömörségű tartalmat a polgári mögé gondolt az a rengeteg támogató, aki a Fidesz támogatta?
Hát nézzem, azt tudom mondani, amit 98-ban gondolt a Fideszről, a polgári Magyarországról, azon nekem semmi bajom nincsen. A lényegével semmi bajom nincsen. Azzal a fordulattal van bajom, ami 2000 után bekövetkezett, és mára kiteljesedett. Ha úgy tetszik, a polgári Magyarország semmi más, mint a polgári demokrácia európai eszményéből származtatott politikai jelző, annak a tudomásul vétele, hogy szabad, független, saját teljesítménnyel rendelkező polgárok alkotják az országot, és az ő felhatalmazásukkal kormányoznak, és természetes, hogy sokszínűek. Nem vonják kétségbe egymás politikai közvetlen létezésének jogát, nem vonják kétségbe történelmi, morális alapjukat a kormányzáshoz, tudomásul veszik a győzelmet és a vereséget, tudják, hogy a győzelem legalább akkora felelősség a kisebbségben maradottakért, mint amekkora felelősség van az embernek, amikor vereséget szenved, hogy készül a következő győzelemre. Ha úgy tetszik, ez az ország egyesítésnek a programja.
Joguralom?
Joguralom. Joguralom. Nem akarom kinyitni a liberális demokrácia vitát, mert hát, hogyha itt belemegyünk olyanba a magyar jobboldal egy részével, ahol nem értünk egyet, én ezt nem szeretném. Nekem elég lenne annyi minimum programként, hogy nézzétek, szerintem nagyon-nagyon jó Szent Istváni szellemben, hogy sokfajta az ország. Itt az Imre Herceghez írt intelmekre utalok. Ide kell csak visszatérni. És teremtsünk olyan országot, amelyet azok is magukénak tudnak érezni, akiknek a politikai közössége éppen nem élvez akkor a támogatást. Teremtsünk olyan rendszert, ahol a polgárok erősek, a kormánynak legyen tekintélye, majd benne egyébként már picivel én is más gondolok, mint gondoltam sok-sok évvel ezelőtt, de ez a tekintély a saját teljesítményéből származó, hogy jól működteti az országot, ne pedig az hatalom erőszakos nyílt használatával.
Meddig óhajtanál lebontani az építményt, ami 2010-től idáig fölépült? Azért kérdezem, mert néhány napja ültek együtt Szigetvári Viktorral, aki, ha jól értettem, akkor feles alkotmányozási módszerekről beszélt, mert szerinte arra kell felhatalmazást kérni az emberektől.
Akkor találkoztam utoljára Szigetvári Viktorral, de azóta olvastam a mandiner.hu-n egy hosszú elemzését, ami a napokban jelenhetett meg. Szívesen csinálok neki reklámot, már csak azért is, mert kell majd nekem segítség, hogy megértsem, hogy mire gondol Szigetvári Viktor a cikk olvasása után is. Én ezt nem értem egyelőre, be kell valljam alkotmányjogilag. Miközben az alapállítással egyetértek, hogy az Orbán rendszer legális, mert egyébként törvényes módon választották meg, de nem legitime, mert egyébként sérti azt az alkotmányos talapzatot, aminek az őrzésére esküdött fel. Továbbra is azt gondolom, hogy ha igaz az, amit korábban mondtam, hogy csak választásokon, és nem forradalommal, névfelkeléssel szabad megbuktatni a kormányt, akkor sajnos az én jogfelfogásom szerint az alkotmányos, amire azt mondja az alkotmánybíróság, hogy alkotmányos, vagy nem állapítja meg ennek az ellenkezőjét. Ha pedig ez így van, akkor a mai alkotmány azt mondja, hogy az összes parlamenti képviselő kétharmada változtathatja csak meg az alkotmányt. Én nem tudom, hogy ezt meg lehet-e kerülni közjogilag, még akkor sem, hogyha tudom, hogy van olyan volt alkotmánybíró, aki úgy gondolja, hogy igen, de ha hozna a parlament egy ilyen határozatot, akár feles többséggel, kimondaná politikai értelemben az illegitimitását a korábbi alkotmánynak, azt gondolom, hogy ilyen határozat érvényesítésének útját állná az alkotmánybíróság, nem azért, mert hogy azt gondolom, hogy nem lenne igazunk, hanem mert nem tudjuk megváltoztatni az alkotmánybíróság Fidesz számára egyoldalan kedvező összetételét sem.
Ha volna kiskapu, akarná használni?
Ha a kiskapu legális és legitim, akkor igen, én nem látok ilyen kiskaput. A kiskapu nem a törvény rossz indulatú csűréséből, csavarásából származhat, hanem legfeljebb a mostani szabályozók gondatlanságából.
Hibából.
Én nem látok ilyen hibát ezen az alkotmányos szerkezeten, lehet, hogy van, csak én nem ismerem. És még egyszer mondom, azért az alkotmányosság végső próbája, bármit is gondolunk erről, az az alkotmánybíróság. Bármit gondolok én arról, hogy a Bihari Mihály vezette alkotmánybíróság szerintem alkotmányellenesen engedte el a 2008-as népszavazást, ha azt elengedte az alkotmánybíróság, engem miniszterelnökként megüthetett a guta, akkor az alkotmányos volt a szó közjogi értelmében, az én meggyőződésemtől függetlenül, politikai vagy közjogi meggyőződésemtől függetlenül, hát így van rend egy országban.
Vasárnapi zárvatartásról szóló népszavazási kezdeményezésük az hol tart most?
Kezdeményezések sokasága találkozik az Nemzeti Választási Iroda vagy Bizottság környékén. Eddig mindent elutasítottak különböző okoknál fogva. Ma valamennyire megtanulva az új szabályokat, azt kell gondoljam, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átjutni, mint érvényes népszavazási kezdeményezést tenni akkor, hogyha a kormánynak ez nem áll érdekében, és a kormány használja a befolyását a Nemzeti Választási Bizottság felett, már pedig nekem az érzésem, hogy ez így van.
Paksi titkosításról mi a véleménye? Nem minden ellenzéki politikus volt miniszterelnök, nem mindenki tud miniszterelnöki szempontokat mérlegelni.
Hiszen, hogy egy ilyen beruházásnak biztosan kellene legyenek olyan részletei, amelyet titkosítani kell nagyon hosszú időre, ebben én teljesen biztos vagyok, nemzetbiztonsági szempontból. Műszaki szempontok biztosan vannak ilyenek. Nem szabad azt tudni mindenkinek, hogy ott hogyan mi működik. Óvni kell egy ilyen nagyon kényes üzemet. Annak semmilyen számomra elfogadható, a kormány által publikusan elmondott, nyilvánosan megvédhető okát nem látom, hogy miért terjed ki a titkosítás mindenre az ég adta világon, és hogy miért terjed ki ez a megvalósítás befejezését követően 30 évre, miután ez még igen soká lesz a megvalósítás, sőt, hogyha a törlesztést is ide vesszük, ezt sem tudjuk pontosan, hogy így van, ez 60-70 év lehet mostantól számítva. Ha akarom, ha nem, és ha nem szeretnék nagyon brutális feltételezésekbe bocsátkozni, akkor is végső soron oda jutok, hogy van valami, amit mi nem tudunk, egy vagy nem tisztességes szándék, vagy egy olyan nem ismert részlet az oroszokkal kötött megállapodásban, aminek a nyilvánosságától fél a miniszterelnök.
Feltételez ilyet a magyar miniszterelnökről, vagy az oroszokról?
Igen.
Melyikről inkább?
Hát együtt kell, hogy működjenek. Önmagában már az is baj, és teljesen szokatlan, hogy azzal a feltétellel is belement Putyin elnök ebbe a megállapodásba, még tavaly januárban, hogy pontosan tudta, hogy Magyarországon ennek semmilyen előkészítettsége nincs, tartotta magát a korábbi titkos, bizalmas tárgyalásokon, nyilván a magyarok által kért feltétel teljesítéséhez, hogy nem szivárok ki, és utolsó percig titokban marad, és dacára annak, hogy erős ellenkezés van Magyarország egy jelentős részében, nem véletlen, a beruházás ellen továbbra is kitart Orbán Viktor által igényelt, hát hogy mondjam, szokatlan, nagyon ködös, nagyon titkos feltételek mellett.
Az atomenergia felhasználása, mint olyan, az helyes irány szerint?
Én azt gondolom, hogy Magyarország hosszú távon sem létezhet, anélkül, hogy az elektromos áram igényének egy jelentős részét, mert ez 40% körül van, de egy jelentős részét ne atomenergiából állítsa elő. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy látva ezeknek a beruházásoknak és beruházási döntés előkészítéseknek az időigényét, egyébként még várhatnánk azzal a döntéssel, hogy mekkora és milyen kapacitásokat kell majd akkorra üzembe léptetni, hogy a 37-ben az utolsó mai blokk is ki fog futni a Paks 1-ből, és miután az elmúlt 4-5 évben brutálisan változott egyébként a környezetbarát technológiák felhasználásának feltétele, technológiája, ára és sok minden, a következő 4 év ebben iránymutató lehetett volna, de itt azért leginkább azt fenyegeti ezt az erőművet, őszintén szó, hogy egy, tudja-e Oroszország finanszírozni ebben a helyzetben? Ez egy nagyon drága mulatság, itt nagyon komoly bajban van most már jó néhány orosz nagyvállalat adósságának a törlesztésével, itt számokba nem tudom, hogy belemenjünk-e, ha akarják, belemegyhetünk, ha akarják, nem. Kettő, kormányváltás követően egy új demokratikus kormány ezt a beruházást nem fogja folytatni.
Nem fogja folytatni?
Nem fogja folytatni.
Biztos benne?
Igen.
Bármilyen szerződés is áll a háttérben? Lehet olyan szerződést kötni, amikor brutális következményei vannak annak, ha felrúgjuk?
Hát nem akarok tippeket adni a mai kormánynak, mert nem tudom, hogy egy sor szerződés mi van benne és mi nincs. Én ma úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyon bonyolult beruházás, ráadásul előkészítésének az első szakaszában vagyunk, tegyük azért azt hozzá, ezer és egy olyan legitim okot lehet találni, amivel egy ilyen beruházást fizikailag le lehet állítani, ebbe beleértem azt is, hogy az időtlen idők végéig el lehet húzni.
Erre kell készülni, ha döntési helyzetbe kerülnek?
Arra kell készülni, hogy a döntési helyzetbe kerülünk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, és a végső célja, ez ne épülhessen meg így ezekkel a feltételekkel.
Miniszterelnök úr, lát-e a mostani gazdasági folyamatokban olyat, amire miniszterelnökként is azt mondaná, hogy ez rendben van, függetlenül attól, hogy miért történt így?
Ha még azt is hozzátehetjük, hogy függetlenül a következményektől, akkor feltétlenül. Hát nézzem, szerintem az, hogy régóta először érdemben 3% alatt van a hiány. Ez jó. Az, hogy Magyarországon az elmúlt időszakban 3%-ot meghaladó gazdasági növekedés volt, most azt mondom, hogy a következményekkel ne foglalkozunk, hogy fenntartható-e vagy sem, mert most csak a pillanatra kérdezett rá. Az jó. Hogy alacsony az infláció, az jó. A munkanélküliségről azért nem beszélek, mert abban jelentős vitánk van a kormány, itt a közfoglalkoztatás ügyében. Azt a statisztikát nem tartom hitelesnek, míg az előző 3-at hitelesnek tartom. Azt a következményeit vel van időnként gondom, meg a fenntarthatóságokkal van gondom, de igen, vannak ilyen számok.
Azt mondta, hogy a közfoglalkoztatást azt nem osztja, de mármint az azt alá támasztó számokat, de a közfoglalkoztatás mint olyan, az jó.
Hát a közfoglalkoztatást mi vezettük be? Az út a munkához az a Gyurcsány kormánynak az intézkedése volt. 100 000 embert vittünk be. Lényegesen magasabb bérért, minimál bérért, nem a minimálbérnek mondjuk a feléért, vagy 60%-áért. Kettő, nem állítottunk ilyen brutális választási feltételeket, és húztunk egy ilyen kínai, áthatolhatatlan kínai falat a segélyezés és a közmunka közé. Ma azt gondolom, ennek egy sor része vitathat ennek a folyamatnak, és tényleg van egy pokolyan rossz statisztikánk mostanra már. Ugye azt a programot mi kezdtük, nagyjából volt 1-1,5 éves tapasztalatunk, most már lassan 6 éves tapasztalatunk lesz, hogy a közfoglalkoztatottak alig 9-10%-a tud visszakerülni az elsődleges munkaerőpiac. Ez egy nagyon rossz arány, és nem ismerek egyenlőre olyan a kormány által megrendelt kutatásokat, hogy hogyan kellene átalakítani a közfoglalkoztatást annak érdekében, hogy az lényegesen jobb legyen. Inkább olyan példákat látok, hogy ugyanazt a munkát, amelyet korábban elvégezett valaki közalkalmazottként, megszüntetik a munkaviszonyát, egy hónap múlva ott találja magát, ugyanabban a munkakörben fel akkora pénzért. Ez így rossz irány, azt hiszem.
A legnagyobb veszélynek ön is, mint a kormány azt látja, hogy mi lesz velünk, ha az uniós támogatások, transzferek kifutnak?
A közmunkával kapcsolatban?
Nem, a növekedéssel és a fenntarthatósággal kapcsolatban. Hát a miniszterelnök és a nemzetgazdasági miniszter is arról beszélt, hogy vannak komolyan vendő kritikák, például, hogy mi lesz, ha az uniós transzferek kifutnak.
A közberuházások 95%-át uniós pénzekből finanszírozzuk. Magyar pénzt nem tudunk beletenni. És ezzel együtt is a magyarországi beruházási hányad az ma olyan 17-18% körül lehet. Ez az álló eszközök egyszerű újra előállításának, karbantartásának minimális igényét sem teljesíti, az nagyjából 20-22% alatt van, tehát összességében nézve a magyar gazdaságra az állóeszközünk, a beruházásaink képessége, teljesítménye az pusztul le most már évek óta. Na, mi van akkor, hogyha még ki fog menni ez a nagyjából a GDP 3-3,5%-át évente kitérő európai támogatás, akkor visszaesünk 15-16%-os beruházási hányadra. Az drámai tud lenni.
Az nem megoldás, hogy a kormány úgy tűnik békét kötött a bankszektorral, és még egy nemzetközi bankot is bevont a hitelezés érdekében?
Szükséges visszavonulás volt, tehát a sok harcnak úgy látom az egyik állomása is, úgy tetszik, akkor veresége, de ideje volt ezt megtenni, folytatni kell ezt a munkát, és hátrálnia kell a miniszterelnöknek ebben a dologban, hogy mennyi a gazdaság hitelfelvevő képessége, ez legalább olyan fontos, hogy mint hogy mennyi a bankok hitelnyújtó szándéka. Ma a magyar gazdaságban, a hitelpiacon keresleti hiány is van. Ha ennyire kiszámíthatatlan az ország perspektívája, jövője ezer oknál fogva, akkor senki nem ruház be, hanem inkább vonják ki a beruházásokat, vagy harasztják el. Én itt látok nagyobb bajt, erre nagyon sok számot tudnék mondani, hogy mennyivel csökken a hitelkereslet a magyar gazdaságban.
Növekedési hitelprogramot elkapkodták. Úgy tűnik, hogy ezt ki fogják terjeszteni. Lehet, hogy azt is elkapkodják.
A növekedési hitelprogramnak már az a neve, hogy növekedési hitelprogram, nagyon jól tudjuk, hogy ennek nagyon jelentős része a meglévő hitelek kiváltására.
Most első szakaszban. Most már vannak erről számok.
Akkor mondjunk számot. 7000 milliárd forintnyi volt jó néhány évvel ezelőtt a vállalati hitelállomány, ez ma mindig 5500 milliárd körül van, növekedési hitelprogram ide vagy oda. Az összes hitelállomány az érdemben csökkent, ez nem jó nekünk. És olyan egyébként nem termelő beruházások sokaságára is már igénybe lehet venni, mert hogy nem fogyott a hitel, amiből nem lesz növekedés.
Milyen válaszaik vannak az Európát inkább, Magyarországot pedig egyre inkább sújtó migrációs problémákra? Nálunk még nincsenek vallási ellentétek, de a koszovói menekültek a mi határainkon jelennek meg.
Itt nagyon bonyolult fogalmak vannak is, de keverednek nálunk. Mi letelepedési engedélyt, nem tudom, hogy tudja, válaszolni fog a kérdésre, mert nem akarom őt nehéz helyzetbe hozni. Hány embernek adtunk 2003-ban vagy 2004-ben az utolsó számon? 240-nek. 240-nek. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnök félve a sokak szerint egyébként a radikális szélsőjobbot erősítő hangulat magyarországi megjelenésétől és a Jobbik további növekedéséről felült egy olyan lóra, ami egyébként Magyarországon nem létezik. Ez, ha valami, akkor ez egy nagyon tudatosan csinált kormányzati félelemgerjesztés, annak érdekében, hogy azt a képet alakíthassa ki magáról a kormány, hogy egyébként meg kezel és megold egy valóságban nem létező komoly problémát. A teljes menekült ügyre 2 milliárd forintot költünk. 2 milliárd forintot egy évben, egy 16 ezer milliárdos költségvetésből.
Gazdasági migránsok problémája sem valós. Őket nap mint nap látjuk a határainkon.
Nem őróluk nap, mint nap beszél a miniszterelnök. A mi határainkon nem gazdasági migránsokat látunk, akik Magyarországra kívánnak jönni. Mondja, arra a Magyarországra szeretnének jönni a gazdasági migránsok, ahol 22 ezer forint a szociális segély. Ide nem akar jönni senki, innen tovább akar mindenki menni. Hol fogjuk el ezeket, hogyha nem a határon? Győrnél, hogy mennének tovább Németországba. Nem tudott bemutatni az állami rádió és televízió egyetlen olyan migráns családot, amelyik azt tudta volna mondani, hogy a Magyarországon tapasztalható biztos megélhetés és szociális támogatás reményében jöttem ide. Nincs Magyarországon gazdasági menekül probléma. A kormány kommunikációjában van ilyen.
De nem is ezzel érvel a kormány, azzal érvel, hogy az osztrákok nyárra úgy megszigorítják a saját rendszerüket, hogy mindenkit ide Magyarországra fognak visszatoloncolni nagyon gyors eljárásban, és akkor majd nekünk kell ellátni ezt a sok szerencsétlen embert.
Nekünk kötelezettségeik vannak. Tehát, hogyha azt mondja a miniszterelnök, hogy érzi a nyomást, hogy elindul döntően Koszovó felől, nagyjából 50-60 ezer emberre teszik most már ezt. Egy hatalmas embertömeg. És egyébként mi Schengeni határon vagyunk. Nekünk Európát kell ebben védenünk, ezért megerősíti a határvédelmet. Egyébként erre Európától kapunk pénzt, mert neki igaza van, nekünk ez kötelességünk. De ez nem azért, mert Magyarország a célország, ahol attól kellene félni a nyugdíjasoknak, vagy az orvosoknak, vagy a tanároknak, hogy nem lesz nekik nyugdíjuk vagy bérük, mert a gazdasági menekültekre kell fordítsuk, mert Magyarországot ilyen veszély nem fenyegeti. Magyarország van egy kötelessége. Erősítse meg a határát, hogyha nő Európán a migrációs nyomás, Magyarországon nincsen migrációs nyomás.
És ugyanezt a problémát, vagy egy problémát, ami Európában jelentkezik, a beilleszkedni nem tudó, vagy nem óhajtó, de már esetleg hosszú évtizedek óta ott lakó a problémát, hogy kezelni?
Ez egy sokkal izgalmasabb kérdés. Újra mondom, hogy mi még ezzel nem nézünk szembe. A miniszterelnök alapállásával, hogy mi nem szeretnénk a miénktől eltérő kultúrákat itt látni, én ezzel mélységesen nem értek egyet. Abban a faluban, ahol a miniszterelnök minden évben megtartja legalább egyszer a polgári pikniken a beszédét Köcsén, azt a falut hesseni németek betelepítésével élesztették újjá a török megszállás után. Alig találunk olyan családot, akiben lenne egy kis tót, egy kis rutéma, és nem folytatom a dolgot.
De a német nem is idegen kultúra. A mi kultúránk a német kultúrához egymilliószer akar.
De nem mondja meg nekem a miniszterelnök, hogy milyen kultúráról beszél. Mi az idegen kultúra neki?
Önnek nincs idegen kultúra? Jöhet mindenki?
Én nem látom ezt a problémát Magyarországon. Azt tudom mondani, látom, hogy hogyan szenved attól Európa jó néhány országa. Volt, akik a multikulturalizmusban hittek, Hollandia kitűnő példa erre, és hát nagyon nehezen ment. A franciák sokkal kevésbé megpróbálták a saját kultúrájukat átadni generációkon keresztül. Ez egy hatalmas nagy dilemma. És hogyha én holland vagy francia politikus lennék, akkor nagyon-nagyon fájna a fejem, hogy mit kell ezzel a kérdéssel kezdeni. Magyar politikusként is Magyarországon élve én ilyen típusú konfliktust nem látok, azt látom, hogy ennek egyetlen egy következménye lesz, hogy majd előbb-utóbb ugyanúgy fogjuk utálni mindenkit, aki nem magyar, mint a pirézeket, tudják a hallgatók, hogy egyszer megkérdeztek bennünket, hogy kiket nem szeretünk,
és
nem óhajtottuk a nem létező pirézeket sem. Mi magyarok egyébként azt mondják, hogy a legkevésbé befogadó kultúrájú ország vagyunk, nem kéne ezt tovább fokozni.
Politikusként egyenes mondatokat kell megfogalmazni a problémáról. Ha a miniszterelnök azt mondja, hogy idegen kultúrák ne jöjjenek, akkor ennek azt kell mondania, hogy de igen, jöjjenek.
Én erre a kérdésre nem tudok válaszolni, mert nem jönnek idegen kultúrák, és nem látok ilyen konfliktus Magyarországon. Ebből egy mesterségesen szított idegenellenességre vonatkozó kormányzati akciókampányt látok, amely semmi másra nem jó, mint hogy újabb feszültségeket teremtsen egy egyébként is feszültségekkel teli országban, és ezernyi más bennünket valóban sújtó kérdésről elvonja a figyelmünket. Magyarországot nem azt fenyegeti leginkább, hogy itt idegen kultúrák nem tudnak beéleszkedni, hanem az elmúlt 15 évben miért legnagyobb súlyú szegénységgel nézünk szemben. Arról miért nem akar beszélni a miniszterelnök?
A parlamenti kétharmad elbukásának van egy gyakorlati következménye, hogy látja? Használták-e már valamire ellenzéki oldalról?
Hát nézzem, már ma is volt olyan törvény, ami emiatt bukott meg a parlamentben, és nagyon sok ilyen törvény lesz. Azt gondolom, hogy lesz itt egy csendes parlamenti kétharmados obstrukciója az ellenzéknek. A legritkább esetben fogja megszavazni ezeket a kétharmados törvényeket, függetlenül a Fidesz érvelésétől, amíg a hatalom gyakorlás alapvető módszerét át nem alakítja ez a kormány.
Ellenzékben mindenkit beleért? Az hogy fog kinézni, amikor a DK a Jobbikkal obstruál?
Hát nem tudom, a választók szerintben hogyan fog kinézni. Én erre a kormányra akkor is nemet mondok egy sor esetben, hogyha esetleg Jobbik is nemet mond, és a kormányhoz való viszonyomat nem attól teszem függővé, hogy a Jobbik az milyen viszonyt alakít ki ez a kormányhoz, hozzáteszem az a Jobbik, amelynek egy képviselőjének távolléte miatt ma átment egy kétharmados törvény, mikor nem kellett volna, hogy átmenjen.
De hogy jól emlékszem, javítsunk, hanem önnek is volt ilyen hibája.
Abszolút. Csak ebből tanulni kell. Ebből tanulni kell. És el kell hárítani annak még a látszatát is, hogy itt nincs egy titkos hátsó együttműködés a Fidesz és valamelyik párt között. Mi már akkor is azért mertük ezt magunknak megengedni, úgy tudtuk, hogy a Jobbikkal ez a megállapodás megvan, akkor is megvolt, majd bebizonyosodott, de az is világos, hogy a választók ezt sem engedik meg, úgyhogy akkurátusan ott kell ülni minden kétharmados törvénynél, még akkor is az ember beteg ágyából jön ki.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.